Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Naponta egy kávé áráért már komoly, akár milliós összegektől megkímélhetjük magunkat baj esetén vakáció közben. Az átlag utasbiztosítások már sok mindent fedeznek, de aki szeretne egy-egy nyaraló helyen valamilyen extrém sportot kipróbálni, annak mindenképpen ajánlott kiegészítő biztosítást kötnie. A szakemberek azt is javasolják, hogy a külföldre utazók kössenek utaslemondási biztosítást is. Ez nem csak akkor lehet hasznos, ha késik a repülőjárat, vagy éppen törlik a nyári zsúfolt időszakban, hanem akkor is, ha váratlanul lebetegszünk. Jenei Attilát, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét Nagy Károly kérdezte.
Még az időjárásból idehaza annyira nem érzékeljük, de valószínűleg előbb-utóbb eljön a nyár, és hát a nyári utazások ideje. Belföldön még csak-csak azt mondja az ember, hogy utasbiztosítás nélkül el lehet lenni, de külföldi útnál ez semmiképpen sem ajánlott. Mik az idei trendek? Egyáltalán vannak-e trendek ezzel kapcsolatban? Úgy értem mondjuk, hogy a biztosítások kiterjednek-e olyan dolgokra is, amire korábban nem.
Talán trendekről nem lehet beszélni, hiszen mind a nyári, mind a téli szabadidő töltésünk általában általánosságok mentén is jellemezhető, hiszen vannak, akiknek teljesen meghatározott úti céljai vannak, vannak, akik pedig folyamatosan váltogatják. Ami nem változik, az az, hogy a Magyar Biztosítók Szövetsége mindig felhívja a figyelmét mindenkinek arra, hogy utasbiztosítást kötni érdemes, nem kötelezhető ugye erre senki, de a jól felfogott érdekében. Mindenkinek érdemes megkötni, és ezt jóval az indulás előtt kell, hiszen hogyha már elindult, nem volt utasbiztosításom, és akkor történik a baj, akkor ugye sokkal nehezebben oldható ez meg. Amire kiterjed az utasbiztosítás, az sem változott, hiszen ezek szabályok szerint működő dolgok. Elsősorban az egészségügyi költségek fedezetére, podgyászkár és lopás elleni védelemre, járatkésések és járattörlések fedezetére, balesetbiztosítás és segélynyújtás vészhelyzet esetén. Ezek az alapesetek. Azért arra is felhívjuk a figyelmet, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy miután EU tagok vagyunk, ugye számunkra mindenhol minden jár, de ezt is mindig hangsúlyozzuk, hogy például Spanyolországot szoktuk említeni, ahol akár tartományoként is külön-külön szabályok érvényesek, míg az ott élő állampolgároknak is, tehát értjük ez alatt az őrészt, a napi ápolási díjat, ami szintén változhat. Éppen ezért a kék úgynevezett EU-TB kártyánk nem mindenre érvényes, erre nagyon figyeljenek, ezért az utasbiztosítás megkötésénél is szakember segítségét kérjék, mert ugye az is jellemző, nem csak a téli, hanem a nyári sportoknál is, nyári szabadidőtöltéseknél is, hogy nem minden nyaralóhely vagy üdülőhely közelében van állami egészségügyi intézmény, hanem jobbára magán egészségügyi intézmények települnek oda, ahol ugye borsos árakat kell fizetni mindenféle ellátásért. Ugye hajlamosak vagyunk bagatellizálni, hogy hát nyára nem történhet sem, elmegyek nyaralni, de hát bizony egy bokaficamból, egy rossz lépésből is történhet olyan baleset, ami esetleg súlyosabb következményekkel jár, vagy például, ne hagy Isten, egy szigeten történik valakivel. Egy súlyosabb baleset, gondolják meg, hogyha mondjuk ott helikopteres szállítást kell fizetni, hát az bizony szintén tetemes költséggel jár. Ugyanakkor arra is érdemes figyelni, hogy nem csak utasbiztosítás van, ami az utazás során érvényes, hanem útlemondásbiztosítás is, ugye jellemzően ez az utazást megelőző időszakra szól. Itt gondoljanak bele a rengeteg járattörlésre, amit mostanában ugye hallanak, ami önhibánkon kívül történik, lehet, hogy adott esetben a légitársaság önhibáján kívül is, de hogyha nincs meg ez a biztosítás, akkor elképzelhető, hogy nem térítik meg a kárunkat, és akkor bizony kárba lész egy tervezett nyaralás. Az is fontos, hogy a biztosító megtérítheti a kifizetett, de fel nem használt utazási költségeket is, például a repülőjegyárát, szállásköltségeket vagy más előre fizetett szolgáltatásokat, ugyanígy jogi tanácsot és segítséget is nyújthat. Tehát ezt is azért nagyon fontos, biztos tudnak saját életükből is, vagy más ismerősök életéből példát mondani, amikor bizony szükség volt jogi segítségre külföldön, más jogrendszer, más emberek, más állam, más szabályok egy-egy nyaralás során, arról nem is beszél, hogy mondjuk a tengeren túlra megy valaki nyaralni, szóval ezt is érdemes igénybe venni, sőt, a saját jól felfogott érdekében mindenkinek most már tényleg elég nagy választék van online módon is, és minden biztosítónál, amelyik utasbiztosítást kínál. Érdemes mindenhova bemenni, személyesen érdeklődni, és szakember segítségét kérni ahhoz, hogy az adott desztinációban, az adott időszakban milyen biztosítást érdemes megkötni, nem érdemes spórolni, már csak azért sem, mert hogyha nem kellő módon választjuk meg a fedezeteket és a kockázatokat, akkor tényleg pórul járhatunk, és nyilván senkinek nem érdeke az, hogy valaki a tervezett nyaralásáról a jókedv és a szép emlékek helyett rossz emlékekkel, vagy akár sérülésekkel érkezzen haza.
Mekkora egyébként az összeg egy, fogalmazunk úgy, egy átlag utasbiztosításnál, mekkora összeggel kalkulálhat az utazó, és mikor érdemes mondjuk úgy többet áldozni, tehát hogyha valaki mondjuk mindenképpen szeretne a helyszínen kitesurfözni, vagy valami olyan extrém dolgot csinálni, ami adott esetben járhat bajjal?
A Magyar Biztosítók Szövetsége egy érdekképviseleti szerv, tehát mi nem nyilatkozunk soha árakról, nem is nyilatkozhatunk árakról. Ezt mindenki láthatja a különböző online alkuszoknál, különböző szolgáltatásoknál, bármelyik biztosítóhoz bemegy, ott készséggel rendelkezésére állnak. Általában azt szoktuk mondani, hogy van olyan, amit akár egy kávé áráért is meg lehet kötni, de éppen ezért fel szoktuk hívni a figyelmet arra, hogy ne feltétlenül az ár alapján döntsenek, hanem mindig, ahogy az előbb mondtam, mindig a desztináció határozza meg, az adott időszak, az adott ország határozza meg, hogy milyen biztosítást, milyen kockázatokra, milyen fedezetekre érdemes kötni, és ebben pedig rendelkezésükre állnak a biztosítós szakemberek. Ami az extrém sportokat illeti, itt is megosztott a társadalom, sokszor azt mondják, hogy miért ne lehetne bármit kipróbálni, ami esetleg plusz veszélye jár. Aztán a társadalom másik része pedig azt mondja, hogy én miért fizessem azt, hogyha valaki ugye, akár a saját kettelésére kísérti az Istent, és különböző kockázatoknak teszi ki magát. Nos, hát ezért született meg az extrém sportok fogalma a biztosítási szektorban is. Általános fogalom ugye azért nem létezik, de alapvetően azokat a sportokat sorolhatjuk ide, amelyek űzése a komfortzónákból való kilépéssel is, és extrém, tehát magas kockázattal jár, benne is van ugye a nevében. Ez mindig valami különleges tulajdonsághoz köthető, mondjuk extra sebességhez, jelentős magassághoz, ugye említette itt a különböző szörföt, de ugye lehet a különböző paplanerniósöket, meg a vízi síelőket, és hát most már nyilván rengeteg különféle extrém sport közül választhatnak, ami rendkívüli fizikai és mentális kihívással is jár. Ebből fakadóan a sérülés veszély is óriási. Éppen ezért minden biztosítónál lehet kötni úgynevezett extrém sport biztosítást is. Ezek jellemzően fedezik, ahogy már említettem, például a helikopteres mentést, vagy a balesethez kötődő bármi olyan költséget, ami adódik egy ilyen szomorú esetből. Tehát kérem szépen mindenki körültekintően fordulja mondjuk az extrém sportokhoz, és körültekintően próbálja ki az extrém sportot. Senki nem mondhatja úgy, a nyaralást ne töltse azzal, amivel szeretné, de a biztosítások mindig azért vannak magának a biztosítás filozófiájában is azon benne, hogy mindig az előre nem látható eseményre készíti fel az embert, és biztosítja be az adott fedezettel, az adott kockázattal, ami nyilván pénzzel jár, de hát azért az egészségünk, és adott esetben, ha már itt a nyaralásról beszélünk, a nyaralásunk nyugalma biztos megér mindenkinek annyit, hogy nyugodtan aludjon, és abban a tudatban aludjon, és abban a tudatban nyaraljon, hogy a mögötte álló biztosító, ha azok az a feltételek teljesülnek, amelyek a szerződésben vannak, akkor akár a kártérítést is kifizeti neki, hogy nyugodtan teljen a nyaralása. De hát erre ne kerüljön sor, mindig ezt mondja az ember. de soha nem árt az előrelátás, és az öngondoskodás jegyében erre is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ez is az öngondoskodáshoz tartozik, hogy mindenki felelősen járjon el, nézze meg a körülményeket, tájékozódjon a biztosítójánál, kérdezze meg az adott szakembereket, és legyen mindig biztosítása, úgy induljon el minden nyaralásra.
Jenei Attilát, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét Nagy Károly kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Az előzetesen vártnál lassabban nőhet a gazdaság rövid távon az MBH elemzési centrum szakértői szerint. Hosszú távon azonban a gazdaság szinte egészében pozitív fordulat következhet be. A tavalyi magas infláció mérséklődhet, egyebek között az árréstopnak köszönhetően. A forint árfolyama a mostani szint körül stabilizálódhat, a költségvetési hiány mérséklődhet, bár kisebb mértékben, mint azt a kormány várná. Ezt mondta az MBH elemzési centrum igazgatója. Árokszállási Zoltán szerint a vámháború ebben a formában, ilyen számokkal hosszú távon nem lesz fenntartható, ami a mostani bizonytalanságot is konszolidálhatja. Tóth Kata interjúja.
Miként befolyásolják a vámháború fennálló kockázatai a hazai növekedési kilátásokat?
A vámháborúval kapcsolatos hírek azok nem tesznek jót a gazdasági növekedési kilátásoknak. Ez ugye az elmúlt egy-két hónapban vált eléggé világossá. Itt a nagy nemzetközi szervezetek is visszavágták a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozásaikat az idei évre, és azt gondolom, hogy ez negatívan hat Magyarországra is. Ugyanakkor az elmúlt egy-két hétben azért láttunk jó híreket, mivel egészen logikusan gondolkozva azok a nagyon magas vámszintek, amit Kína és az Egyesült Államok egymás ellen tervezett bevezetni, ezek a 100% fölötti tényleg prohibitívnek nevezhető vámok, tehát ilyen szintek mellett külkereskedelem sem nagyon tud megvalósulni. Ez tartósan nem fenntartható, ugye egy globalizált gazdaság azért nem tud teljesen visszafordulni arra, hogy semmilyen import ne legyen. Ennek következtében arra számítottunk, hogy idővel majd ezek a vámháborús történet enyhülni fog. És az elmúlt egy-két hétben látunk is erre vonatkozó pozitív jeleket, úgyhogy azt gondolom, hogy azért hosszabb távon majd egy korábbiaknál magasabb vám szinten, de az április közepén látható nagyon magas vám ahhoz képest jóval alacsonyabb szinten tud majd a vámszint stabilizálódni. Ez pedig ugyan nem pozitív, de azt gondolom, hogy nem egy olyan hatása a világgazdaságra, amit ne lehetne túlélni, vagy ne lehetne ebből jövőre akár erőteljesebb növekedés, mint idén.
Mit jelent ez számokban?
Számokban ez azt jelenti, hogy ha a magyar gazdaság növekedési előrejelzéseire tekintünk, hogy az idei évben azért még a gyenge első negyed év, és ugye a vámháború miatt 1,1% az, amit a magyar gazdaság valószínűleg teljesíteni tud. Emögött is a legnagyobb támogató erő az nem az ipar, mert az vissza fogja húzni a növekedést, hanem a fogyasztás. A fogyasztásnál plusz 3-4% körül is lehet, és azt gondoljuk, hogy majd jövőre lehet már egy olyan állapot, amikor az ipari termelés is, és a beruházások is már pozitívan járulhatnak hozzá a gazdasági növekedéshez. Úgyhogy az idei év az még valószínűleg a korábbi várakozásokhoz képest egy lényegesen alacsonyabb növekedéssel fog tudni megvalósulni, de a jövő évben már azért érezhetően jobb lehet a gazdasági klíma. Ahogy mondtam, szerintem a vámháborúban sem azok a hatalmas vámok fognak érvényesülni, mint amit egy hónappal ezelőtt láttunk. Egyszerűen a világgazdaságot annyira nem lehet szétszakítani, hogy azok életben tudjanak maradni.
Nézzük a hazai helyzetet. Én az ön által elmondottak alapján egy ellentétes mozgásra is gyanakodnék, mert hogyha átmeneti is lehet a úgymond vámháború, vagy ezek a kockázatok csökkenhetnek, miután ugye nem lesznek fenntarthatóak az eddig belengetett intézkedések, az árréstoppot, ami viszont a fogyasztást felpörgetheti, az nyilván hosszú távon nem fenntartható. És szintén ellentétes hatás megint csak az, hogy az olajár előbb-utóbb növekedni fog, ami viszont a benzinárakban fog lecsapódni, ami megint csak visszavetheti a fogyasztást, vagy infláció generáló hatása lehet. Most akkor ezek az ellentétes hatások mennyire képesek kiegyensúlyozni egymást, illetve mennyire hathatnak a növekedés irányába?
Hogyha az infláció oldaláról nézzük meg ezeket a tényezőket, az árréstopot, vagy akár az energiaárak, üzemanyagárak alakulását, akkor az tényleg egymásnak néha ellentmondó dolgokat látunk, de ha belegondolunk az energiaárak közelmúltbeli alakulásában, azok azért rendszerűen inkább csökkentek az elmúlt egy-két hónapban. Ezt is egyébként rá lehet fogni valamennyire a vámháborúra, hiszen egy kisebb gazdasági növekedésnél nincs szükség annyi energiára, de azért azt is lehet látni, hogy az olajtermelő országoknál azért a kitermelés magasabb lehet, mint amit korábban láttunk. Ez nyomja le az energiaárakat. Éppen ezért én nem vagyok abban biztos, hogy a következő hónapokban vagy egy-két évben jóval magasabb olajárakat fogunk látni, mint amiket mostanában tapasztalunk. Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos, azt gondolom, hogy a kibocsátás az OPEC országoknak jó eséllyel elég magas lehet, és ez, ha szerencsénk van, konzerválhatja a relatíve alacsonyabb olajárakat. Az árréstopokkal kapcsolatban az valóban igaz, hogy minden termékre be lenne vezetve egy olyan ár és stop mérték, ami most be van vezetve bizonyos termékeknél, az nem lenne fenntartható. Kiskereskedő cégek ennél magasabb bruttó áréssel dolgoznak, egyszerűen azért mondja, bér kell fizetni, adót kell fizetni, életi díjat kell fizetni, logisztikát kell intézni, tehát hogy jóval magasabb árésre van szükség. Egyelőre ugye ezek a bejelentett árések relatív korlátozott termékkörre érvényesek, és elvileg csak átmenetileg érvényesek. Itt azért ebben van bizonytalanság, hogy a kormányzat részéről is elhangzott már olyan, hogy bizonyos ár és stopokat akár tartósan fenn lehet tartani. Én azt gondolom, hogy ezzel óvatosan kell bánni, mert bár van némi mozgástér abban, hogy mikor lehet ezeket megszüntetni, de az idők végezetéig én azt gondolom, hogy nem lehet fenntartani az ár és stopokat. Az energiaárak, illetve az ár és stop közeljövőbeli várható alakulása miatt én azért az infláció oldaláról most jóval kevésbé vagyok pesszimista, mint mondjuk 2-3 hónappal ezelőtt, amikor tényleg azt lehetett látni, hogy helyzet van az inflációban, és egy emelkedő pályára kerülhetünk. Most azt gondolom, hogy ezt azért sikerült megtörni, és hogyha minden jól alakul, akkor ez nem is fog visszatérni ezek az 5-6%-ot közelítő inflációs adatok, amik január-februárban voltak láthatók.
Én ezt a benzinárt azért mertem megemlíteni, mert igaz ugyan, hogy csak 2 hete, de a benzinárak a csökkenő olajárak ellenére is itthon növekedtek.
Hát igen, az utóbbi 1-2 hétben valóban van egy kisebb emelkedés, de azért azt is lehet látni, hogy jelenleg azért a benzinkutakon mondjuk az évelei szintekhez képest 30-40, akár 50 forinttal alacsonyabb üzemanyagárakat látunk. Nekem az az állításom, hogy rövid távon olyan jelentős áremelkedés, ami ezt így annulálná, nem várható. Egyrészt ugye a dollár árfolyama is úgy tűnik, hogy egy gyengébb szinteken van, és ugye mivel dollárban kell fizetni ezekért a termékekért, ezért erről az oldalról is olcsóbb tudott lenni, és én nem számítanék arra, hogy a dollár jelentősebb erősödésbe kezdene kapcsolni, ugye ez nem is lenne konzisztens az új amerikai kormánynak a vágyott, inkább gyengébb dollár irányában mutató hóhajaival. A másik oldalról pedig ugye, amit említettem, hogy a kőolaj exportáló országok szervezetében úgy tűnik, hogy inkább egy magasabb kitermelési szint az, ami majd kialakulhat, ahhoz képest, amit mondjuk 1-2 hónappal ezelőtt még várni lehetett. Ilyen magasabb kínálat és gyengébb dollár mellett én azt gondolom, hogy azért a nyersolaj ára forintban mérve nem lesz majd olyan drága, mint néhány hónappal ezelőtt, ez pedig inkább segíti az inflációt, de az is igaz, hogy ez valamennyire bizonytalan, tehát különösen az energiaáraknál, nyersolaj áraknál, itt akár, hogyha az OPEC országoknak a hozzáállása megváltozna, akkor ez a kép is borulhatna, de egyelőre ezt nem látjuk.
Mindezek ismeretében mire számíthatunk a forint árfolyamát illetően?
Én azt gondolom, hogy a forint árfolyama mostanában körülbelül azon a szinten van, ami a gazdaság fundamentumaival is konzisztens, és nem generál már nagyon jelentős addicionális infláció. Úgyhogy én arra számítanék, hogy az év végén a mostanihoz nagyon hasonló szintű eur-huff árfolyamkereszt lesz, ami pontbecslésünk 405 forint egyébként egy euróért. Ennyi lehet év végén az árfolyam szint, és hogy körülbelül most itt vagyunk, talán egy nagyon-nagyon enyhén erősebb, de ez egy-két nap alatt változhat. Hogy miért mondjuk ezt? Azt gondoljuk, hogy azért itt a Magyar Nemzeti Banknak nagyon erős hatása van a forint árfolyamában. Az inflációban ugye, ahogy mondtam, optimistább vagyok, mint mondjuk 2-3 hónappal ezelőtt, de azért az igaz, hogy idén célsávon kívül lesz az átlagos infláció érdemben, és ha minden jól alakul, csak jövőre mehetünk vissza a célsávba, és még akkor is nem várjuk azt, hogy 3%-ra, hanem csak 3,5% környékére. Na most ilyen környezetben a forint árfolyamára figyelnie kell a monetáris politikának, tehát nem számítunk arra, hogy jelentősebb gyengülést tolerálna az MNB, Hogyha véletlenül valamire a forint gyengülni kezdene, akkor én azt gondolom, hogy a most a piacra beárazott kamatcsökkentések árazódnának ki, és urambocsász MNB-nek még akár kamatot is kellene emelnie, csak hogy ne gyengüljön a forint. Tehát szerintem fölfelé van egy ilyen korlát a forint árfolyamában. Lefelé viszont azért nem várnám a jelentősebb erősödést, mert azért az látszik, hogy a nagy inflációs periódus után, hogyha egy jóval erősebb nominális árfolyam lenne, akkor az a magyar vállalatok költségszintjével nem lenne már konzisztens. Tehát az exportáló vállalatok itt 3,80 vagy akár annál erősebb euró árfolyammal már nagyon kényelmetlenül éreznék magukat, és azt gondolom, hogy joggal. Tehát a mostani árfolyamhoz képest néhány százalékos erősödés tudna még elviselni szerintem a magyar gazdaság, sokkal többet nem. És hát ugye körülbelül ez be is határolja, hogy hol lehet a forint. Jelenleg én azt gondolom, hogy sem nagyon alulértékeltnek, sem nagyon túlértékeltnek nem lehet a forint árfolyamát nevezni.
Mi a helyzet Magyarország költségvetési hiányával? Itt mit prognosztizálnak?
Mi arra számítunk, hogy az idei évben folytatódott a hiány csökkenése, de jóval lassabb mértékben, mint tavaly. Tavaly ugye a 2023-as 6,7%-ról 4,9%-ra mérséklődött a költségvetési hiány. Idén azt gondoljuk, hogy 4,9-ről 4,3-ra jöhet vissza a hiány, és igazából emögött az lesz az első számú ok, hogy a kamat fizetések eredmény szemléletben még tavalyhoz számítódnak hozzá. Tehát azokat a nagy kamatokat, amiket az AKK idén éves hónapjában kifizetett, például a lakossági befektetőknek, az eredmény szemléletben a tavalyi évhez számít, nem az ideihez. Ez önmagában a GDP-nek nagyságrendileg 1%-át teszi ki, úgyhogy azt gondolom, hogy ez lesz az elsődleges a hiánycsökkenés mögött. Ugye a kormányzat közben meg nyilván próbál intézkedéseket hozni, hogy élénkítse a gazdaságot, de ezek messze nem olyan mértékűek, hogy ezt a hatást kompenzálják, tehát azt gondolom, hogy 4,3%-ra lehet lehozni a hiányt. Ugye ez a kormány előrejelzésénél valamivel magasabb, de én azt gondolom, hogy ekkora hiányt még simán a piacok finanszíroznának, tehát én nem gondolom azt, hogy itt bármilyen probléma lenne azzal, ha esetleg a kormány céljánál egy nagyon kicsit gyengébb hiányszám, tehát magasabb hiányszám alakulna ki, ez teljesen rendben lenne még.
Az MBH elemzési centrum igazgatójával, Árokszállási Zoltánnal Tóth Kata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Vegyes képet mutat az Autovallis csoport első negyedéves eredménye. A cég 20%-kal ugyan 107 milliárd forintra növelte árbevételét, köszönhetően egyebek között a csehországi együttműködésnek, EBITDA-ja viszont csökkent. Ezt elsősorban a kedvezőtlen, bizonytalan gazdasági környezet, az autóvámokat érintő bejelentések okozták. Az autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató vezérigazgatója ennek ellenére optimista a jövőt illetően, mivel a cégcsoport több szolgáltatással egyedüliként van jelen a régióban. Ormosi Gábort, az Autovallis csoport vezérigazgatóját Tóth Kata kérdezte.
Hogyan értékeli a negyedéves eredményeket? Ugye volt olyan az árbevétel területén, ahol nagyon szép eredményeket értek el, viszont az EBITDA-nál meg kevésbé.
Az árbevétel növekedése az egyrészt a növekedési stratégiánk megvalósításához kapcsolódik, hiszen a tavaly lezárt csehországi terjeszkedésünknek a árbevétele már idén bele számít a konszolidációba, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy 20%-kal nőtt 107 milliárd forintra az első negyedéves árbevételünk. A eredményeket befolyásolta viszont az a rendkívül turbulens környezet is, ami továbbra is a főleg az autóipar tekintetében ugye globálisan is, Európában is rettenetesen nehezen kiszámíthatóvá és változékonyá teszi a piacokat, részben kivárásra készteti a vásárlókat, hiszen ugye a legutóbbi, tehát tényleg az konkrétan a negyedévet sújtó vámokról szóló vita, az egész nemzetközi kereskedelmi háborúnak a hatásainak a kiszámíthatatlansága az mindenképpen visszavetette a növekedésünket organikus tekintetben. És a költségszintünk az viszont megerőlegezi ugye a stratégiában előrevetített további növekedést, hiszen tranzakciókkal továbbra is terjeszkedni akarunk. Ezeknek a részben már benne van a költségszintje az első negyedéves eredményekben is. Ugye ez egy rövid időszak, mindössze 3 hónap. Ilyenkor nagyobb tudnak lenni a kiugrások, ez tavaly is, tavaly előtt is így volt, akkor jobban kiugranak az átmeneti elégtérések a rendektől is.
Ugye az Autovallis egyaránt jelen van a nagy és kiskereskedelem területén, és a mobilitási szolgáltatásokat is kínálja. Hogyan teljesítenek ezek a területek? Egyáltalán mit jelent, hogy mobilitási szolgáltatás?
A nagykereskedelmi üzletágunk az a kiskereskedelmet látja el, részben sajátunkat, részben pedig ugye a harmadik feleknek a kiskereskedelmét autóval, alkatrészekkel, egy-egy gyár, egy-egy országra szerződik le, ilyen független importőrökkel, mint amilyen mi is vagyunk. Kiskereskedelmi üzletágunk az maguk, azok az egységek, azok dealerpontok, kereskedések, amikben ugye szerviz is működik, tehát itt a vevőket látjuk fizikailag is, vagy akár digitálisan, tehát szolgáltatásokkal is, meg autóértékesítéssel is. A mobilitási szolgáltatások üzletágunk pedig tedi az összes ehhez kapcsolódó autóértékesítéshez nem feltétlen kötődő tevékenységünket, hiszen itt a perc alapútól a több éves bérleti konstrukción keresztül tudjuk kiszolgálni akár a vállalati ügyfeleket, flotta értékesítéssel megkeresett ügyfeleinket, akár egyéni szinten is, autómegosztás, bérautószolgáltatás, ugye akár a turizmushoz kapcsolódóan, illetve a hosszú távú flotta kínálatunk.
Egy vállalat mikor választ percalapú bérlési lehetőséget? A turizmus terén mit jelent a bérlési lehetőség?
Tehát például a turizmus azért említettem, mert mi a Sixt globális autókölcsönző franchise-ához tartozó tevékenységet visszük, és ez a Ferihegyi repülőtére bonyolítja a legnagyobb forgalmat, azaz a berepülő üzleti, elsősorban üzleti, de nem csak üzleti turistáknak a mobilitási igényét, tehát a helyi közlekedését szolgáljuk ki rövidtávú autóbérlettel. Ez a szolgáltatásunk is rendelkezésre áll egyébként az elsősorban persze hosszú távú flotta értékesítéssel kapcsolatba került ügyfeleinknek, tehát azoknak a vállalatoknak, akiknek szüksége van néhány tucat autóra pár évre. Ezoknak is akármilyen helyzetben, például mert éppen lecserélni kell egy autót, vagy éppen összetört egy autó, vagy netán jön olyan túra, ami a meglévő gépkocsi parkkal nem tudnak kiszolgálni, vendég érkezik, ekkor akár rövidtávú bérlettel, vagy akár percalapú autómegosztó szolgáltató használatával tudják kiegészíteni az igényeiknek megfelelő kiszolgálást, és ezt a integrált mobilitás szolgáltatást ezt jelenleg ma mi tudjuk egyben nyújtani ügyfeleink számára.
Milyen tervek szerepelnek az önök stratégiájában rövid, közép és hosszú távon?
Ugye mi 2028-ra frissítettük fel tavaly a növekedési stratégiánkat, ami az előző évben nagyon sikeresen juttatott minket oda, ahol vagyunk, tehát hogy megötszöröztük az árbevételt, közel megtiszteleztük az eredményét a csoportnak, nem kis mértékben felvásárlásokon keresztül, és ezt a növekedési stratégiát vittük tovább tavaly is, amiben jól illeszkedett stratégiai szempontból is, tehát diversifikáció szempontjából azt, hogy Csehországban, tehát Magyarországon kívül tudtunk terjeszkedni, kiskereskedelmi üzletágban is, de egyébként nagykereskedelmi is, hiszen a Romániában a Nissan importőrséget szereztük meg a tavaly évben, tehát ez a növekedés folyik tovább, és 2028-ra, bár valóban a turbulens piaci környezet az továbbra sem feltétlenül látszik támogatónak, de én nem látom veszélyben a 2028-as célkitűzéseinket, tehát hogy évi 2-3 tranzakcióval el tudjuk érni a duplázást, azaz nagyjából 100 000 gépjármű forgalomba hozatalát, és a 750 milliárd forintos árbevételre növekedést, úgyhogy ez egy erős növekedés és régiós növekedés. Egyébként, hogy még egy pozitívumot kiemeljek a első negyed évből, ugye most már tartósan több mint 3 éve több a külföldről származó árbevételünk, mint Magyarországról, ez a első negyed évben már a 64% fölé emelkedett, úgyhogy folyamatosan diversifikálunk a régión belül.
Az Autovallis csoport vezérigazgatójával, Ormosi Gáborral Tóth Kata beszélgetett. Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel, várom vissza.